Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. 9,5 milliárd forintból megkezdődik a miskolci közutak felújítása, elismerő okleveleket adtak át a Gyöngyösi Kórházban, programokban gazdag évet zárt a Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén megkezdődik a miskolci közutak felújítása, amelyre a kormány 9,5 milliárd forintot biztosít. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő miskolci utak közül elsőként majd szeptember 1-én a 26-os út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el. A megújuló 10 kilométeres szakaszon kívül a Miskolcot Kistokajjal összekötő út felújítása is folytatódik, amelynek közös finanszírozására 3,5 milliárd forintot különített el az állam. Erről Lázár János építési és közlekedési miniszter adott tájékoztatást Miskolcon.
A magyar államnak 85 kilométernyi útja van Miskolc megyeújulóváros belterületén, és arról beszéltünk, hogy ezt a 85 kilométernyi utat hogyan kell felújítani. A legfontosabb északi-déli átmenő forgalmat bonyolító út a város belterületén, az az állam tulajdonában van. Ez a 26-os út a csomópontig és onnan pedig a 3-as főútig, ez körülbelül 10 kilométerről beszélünk, ami átmegy a városon és állami tulajdonban van, és a búzatéri csomópontról beszélek, tehát 26-os búzatérig és onnan pedig 3-as főútig. 10 kilométerről beszélünk nagyságrendileg, ennek a 10 kilométernek a felújítását kell megejtenünk első lépésben. Ezen kívül még maradt 70 kilométernyi, legalább 70 kilométernyi állami út. Két döntést hoztunk ma. Az egyik az, hogy 2025-ben, tehát még az idén, ennek az átmenő útnak a felújítását a magyar állam tulajdonában lévő közútkezelő vállalat miniszteri utasítás alapján és elrendelés alapján megkezdi. Tehát a Józsitól az irodájában reggel kaptam egy kávét, ami nem volt rossz, nagyon kedvesen hozták, és megettem 4 darab pogácsát, jelentem a miskolciaknak, ezért fizetek most 3,5 milliárdot, mert a 26-os út végigvitele a városon egész a 3-as főútig, az 3,5 milliárd forintos felújítást jelent, és azt vállaltam a polgármester úrnak és az előjáróknak, hogy 2025-ben megkezdődik az út felújítása, 3 hónap alatt tervezi meg a közút, és 2025. szeptemberében megkezdi, és 2026. tavaszára befejezi. A polgármester pedig azt vállalta, hogy az ehhez csatlakozó úthálózattal foglalkozik majd a város, részben Európai Uniós forrásból, részben hazai forrásból, és a polgármester azonnal egy lobbit is indított annak érdekében, hogy az úthálózat fejlesztésre sor kerülhessen állami támogatással is. Tehát azt kéri a polgármester, hogy az állami utakat tegyük rendbe, ebből most megcsinálunk 10 kilométert 3,5 milliárdért, még meg fogjuk csinálni a Miskolc-Kistokai út egy szakaszát is ebbe a pénzösszegbe, ami szintén nagyon rossz állapotú, és maradt 70 kilométer, amire ők tesznek javaslatot, hogy abból mi a fontos, én pedig azt vállaltam, hogy a következő évben minden évben investálunk a miskolci belterületi úthálózatra. Másrészt pedig ő a kormánynál lobbizik általam és közreműködésemmel, hogy kapjon útfejlesztésre pénzt az önkormányzati utakra, és az Európai Uniós forrásokat is, ami rendelkezésre áll Miskolc számára, 30 milliárd forint, azt erre fogják költeni. Azt mondta, 6 milliárdot akarnak a 30-ból helyi útépítésre fordítani, mi meg 3 és felett, tehát itt rövid időn belül 10 milliárd bele fog menni ebből a két forrásból a helyi úthálózat felújításában. Én azt ígértem, hogy az idén ősszel a érintett főútnak, a várost északi déli irányban átszelő 26-osnak a 3-as főútig a felújítását megkezdi a Magyar Közút.
Az M30-as autópálya megrongálódott szakaszáról is beszélt Lázár János, aki ígéretet tett arra, hogy a hibát elkövető kivitelező cég februárban elkezdi majd a munkát, és őszre be is fejezi.
Az M30-assal az előbb dicsekedtem, hogy fantasztikus építkezés zajlott Kassa és Miskolc között, és most azt is el kell mondanom, hogy Szikszó és Miskolc között megcsúszott az autópálya, és ezért le kellett zárni. Egy bizonyos szakaszon, abban a híres nagy kanyarban több méter becsúszás és beomlás vagy műszaki probléma történt, ami egy nagyon súlyos és nagyon nehéz kihívás elé állította a kivitelezőt. Ez egy garanciális útszakasz, az egész autópálya garanciális. A Strabag nevezetű osztrák építési vállalkozás építette ezt az útszakaszt, aki elrontotta a kivitelezést. Nyilvánvaló hiba volt a Strabag megbízása, és nyilvánvaló, hogy felelősséggel tartozik. A Strabag most azt vállalja, hogy a jövő hónapban megkezdi a munkát, és még az idén befejezi ennek a hibának az elhárítását. Nem fogadtuk el elsőre a Strabag javaslatát, hanem a Műszaki Egyetemmel fölülvizsgáltattuk azt. Egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpökkel kell megerősíteni az egész tartószerkezetet, az egész töltést. Lényegében le kell bontani ott az autópályát, és újra fel kell építeni. A Strabag költségére és a Strabag felelősségére megy. Mindenért a Strabag viseli egyedül a felelősséget. Legalább 4-5 milliárd forintjába fog kerülni az, hogy ezt az utat helyrehozza. Ha őszig nem tudja helyrehozni, akkor már fizetni is fog, tehát akkor már ő fog fizetni nekünk, nem csak helyrehozza, hanem kártérítéssel, kártalanítással is tartozik. És természetesen az egész elgondolkodtató, hogy egy olyan vállalat, ami magáról azt mondja, hogy nagy fölkészültséggel és műszaki tudással rendelkezik, az képtelen volt ezt a műszaki problémát jól megoldani. Én régóta mondom, hogy nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon. Ez a példa azt mutatja, hogy a Strabag nem jó vállalat, nem jól dolgozik, semmi szükség nincs arra, hogy Magyarországon megbízást kapjanak, és azt tudom mondani, hogy nem is bízzuk meg őket semmivel se, amíg ezt a hibát nem hozzák helyre, és nem viselik ennek a következményeit. Ha ezt a hibát nem tudják határidőn belül megoldani, akkor a Strabagnak, a Strabag útépítő vállalkozásnak Magyarországon semmi keresnivalója és semmi helye nincs. Olyan súlyos károkat okoztak ezzel a Miskolc és Kassa között ingázóknak, a Miskolcon, az agglomerációban, az autópálya mellett élőknek, azzal, hogy nem tudnak az autópályán közlekedni, illetve azzal az ott lakóknak, hogy el kell viselniük azt a többletforgalmat, amit az autópálya kiesése okoz, ami azt gondolom, hogy aránytalan. Azt gondolták, hogy Magyarországon bármit építhetnek és bármit megtehetnek, így állnak a külföldi útépítő vállalatok Magyarországhoz, ezért ennek az ügynek nem csak az a tanulsága, hogy a Strabagon be kell hajtani a helyreállítást, le kell verni a helyreállítás minden költségét, meg kell csinálják, sőt, ha kell, akkor pénzt is kell tőlük követelni a kártalanításért. Ennek az ügynek az is tanulsága, hogy jó magyar útépítő vállalatokra van szükség, nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon.
Elismerő oklevelet kaptak a Gyöngyösi Bugárd Pál Kórház azon dolgozói az intézmény vezetésétől, akik 30, illetve 40 éve vannak az egészségügyi pályán. Budainé Perneki Ágnes kardiológiai szakasszisztens 3 évtizede dolgozik az egészségügyben, akivel többek között a különböző prevenciós jellegű tanácsadásról és a szűrésekről is beszélgetett tudósítónk. A kitüntetettet tehát Fekete Gábor kérdezte.
Az, hogy egy ilyen elismerő oklevéllel jutalmazzák a dolgozókat az elismeréssel, mind amellett a kis Ági mikor döntött úgy, hogy az egészségügyi pályára fogja az életét áldozni?
Hát ez egy bonyolult történet, mert én 1 éves voltam, amikor az édesanyám beteg lett, sklerózis multiplexe lett, és én gyakorlatilag úgy töltöttem a gyermekkoromat, hogy a mindennapos ápolás, elfogadás beleívódott a mindennapjaimban, és valahol természetes volt, hogy én betegeknek szeretnék segíteni, és ezen a pályán szeretnék dolgozni.
És akkor ez 30 éve a Bugárd Pál Kórház falai között, mondhatjuk, hogy előtte is volt egy szakasz, 1988.
Én 88 ugye? Óta, igen, tehát mikor kikerültem az egészségügyi szakközépiskolából, én rögtön a Bugárd Pál Kórházban helyezkedtem el, akkor még volt fertőző osztály, ott kezdtem, sajnos ez azóta már megszűnt. Gyakorlatilag dolgoztam több helyen, főleg gyermekek után győszültem 3 gyermeket, és a szakrendelőbe kerültem vissza.
És akkor maradjunk is itt a visszakeveredésnél, mert hogy azért jöttünk el, hogy az öröm pillanatairól beszéljünk. Viszont én úgy tudom, a kórházi dolgozóktól, munkatársaktól, és talán még a betegektől is, hogy egy végtelen empatikus, egy végtelen prevenciót előrevetítő, és az edukációt is fontosnak tartó szakasszisztens ül itt. Ezt mindhármat nagyon fontosnak tartja.
Igen.
Hogyan zajlik egy hétköznapja?
Igen, tehát gyakorlatilag, mikor egy beteg bármilyen panasszal bekerül a kardiológiára, mindenkinek nagyon fontos szerepe van, az asszisztensnek, az orvosnak, a szakasszisztensnek, tehát minden olyan folyamat, akár csak aki kikérdezi a beteget, aki megcsinálja az EKG-t, aki segít az orvosi vizsgálatoknál. Én műszeres vizsgálatokat csinálok, Holter EKG, ABPM, megterhelem a betegeket, terheléses EKG, és gyakorlatilag a terhelés alatt már edukálom a beteget, tehát próbálom földeríteni, hogy milyen panasz miatt került ő ide, hogy mi okozhatja azt a tünetet, amivel ő ide került hozzánk, és akár már a diétától kezdve a mindenféle olyan tanácsot el tudok neki mondani, ami segítség lehet ahhoz, hogy ő meggyógyuljon. Tehát egy betegnél nem elég az, hogy megvizsgálja az orvos, fölírja a gyógyszert, és ő ezt beveszi, hogyha azok a kiváltó tényezők, amik gyakorlatilag előhozták az ő magas vérnyomását, mellkasi panaszát, nem gyógyítódnak és nem kezelődnek, akkor nem lesz teljes a gyógyulás, mert hiába szedi a gyógyszert nagyon sokszor, hogyha azok a tényezők, hogy dohányzik, hogy nem él egészséges életmódot, hogy nagyon nagy túlsúllyal rendelkezik, ezek megmaradnak, akkor ugyanúgy generálódik újra, hogy még magasabb lesz a vérnyomás, még több mellkasi panasza lesz. Tehát nagyon fontos az a teendő is, amit mi csinálunk.
Programokban gazdag évet tud maga mögött a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. A jól bevált közönségprogramok mellett a kulisszák mögött folyamatosan folytak az előkészítő feladatok, amelyek kapcsán külső helyszínekre is ellátogattak a közintézmény munkatársai, mondta el évértékelőjében Nyíri Péter igazgató.
Valóban felgyorsult minden múzeumnak az élete, nagy tempóban dübörög minden intézmény, nem csak közgyűjteményi intézmény most már egy múzeum, hanem közművelődés is. És amellett, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások vannak, nagyon sok rendezvény van, kulturális rendezvény, kinek a profiljához illő rendezvények vannak, de ezek száma igen nagy. És most már azt is tapasztaljuk, hogy különösebben holt idő sincsen. Régen azt mondtuk, hogy ezért ez a december második felétől mondjuk márciusig tartó időszak holt időnek számít, amikor kevesebb történés van a múzeumban. Noha az igaz, hogy kevesebb látogató érkezik ilyenkor is, talán a rendezvények száma kevesebb, mint mondjuk nyáron, ez természetes, de igazán nincsen holt idő, mert folyamatos pörgés van a múzeumban is. És hát ennek az évelei időszaknak azért van egy olyan része, amelyet nem nagyon kedvelek, legalábbis én magam, amikor beszámolót el kell készíteni, aztán a munkatervet. Nem azért, mert az ember nem szeret tervezni, az jó lenne, ha egy eszében le lehetne írni, hogy mi történt és mit tervezünk. De amikor táblázatokat kell kitölteni, kicsit nehézkes, de ez is megtörténik, és természetesen nagyon fontos, hogy beszámoljunk a munkáról. Ami a hagyományos rendezvényeket illeti, a hagyományos versenyeinket megtartottuk. A teremtő anyanyelv szavaló versenyt, az anyanyelvi játék versenyünket, aztán kiírtuk a pályázatokat, az írj levelet Kazinczy Ferencnek pályázatot. Volt most egy könyvborító tervező pályázat is, amelyet a könyvünnepen hirdettünk ki. Ezt a Kazinczy Ferenc társasággal együtt írtuk ki. Megrendeztük a Kazinczy lábnyomán című vetélkedőt, melynek során új helyből szép halomra gyalogolnak az általános iskolások és a középiskolások is. És hát ott volt a múzeumok éjszakája, megrendeztük a Magyar Nyelv Napját, a Déli Névfesztivál ifjúsági vagy gyerekprogramjainak 3 napon keresztül megint helyet adtunk a Kazinczy kertben. Ezek voltak azok a rendezvények, amelyek minden évben megtörténnek. Várják a látogatók, az érdeklődők, tehát érdemes ezeket megtartani. Az Anyanyelvi Szabad Egyetem című ismeretterjesztő nyelvi irodalmi sorozatunk is folytatódott a Városi Könyvtárban, és hát Kassára is, a Felvidékre is rendszeresen járunk, így volt ez 2024-ben is. Nem csak a Kazinczy napokon vettünk részt, a Kazinczy napok egyébként Magyar Örökségdíjat kapott még 2023 végén, hanem mentünk a Majer Rovás Központba, és akkor rendszeresen tartottunk előadásokat. Tehát fontos az, hogy kimozduljunk. Egyébként a debreceni adventi vásáron is megjelentek, a Bortemplom vette részt, ők szervezték a jelenlétet, és mi is elmentünk egy napra, egy szombati napra a Magyar Nyelv Múzeuma munkatársai, és a kolozsvári Magyar Napokon is részt vettek a munkatársaim augusztusban. Tehát figyelünk arra, hogy ne csak Széphalmon, Sátoraljaújhelyben ne legyenek rendezvények, hanem lehet, akkor mozduljunk ki.
Végül az időjárásról. Hajnalra sokfelé zúzmanás köd képződik, holnap erősen felhős, borult lesz az ég, számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, hószálingózás, gyenge havazás fordulhat majd elő. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben aztán +3-4 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 15-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Érdemes mielőbb nyilatkozni a kedvezményekről. Családi társasjáték délelőtre várják az érdeklődőket minden hónap második szombatján a Bródy Sándor könyvtárba. 13 különböző kategóriában sorolt érték került be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba 2024-ben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A megalakulás éve, vagyis 2012 óta pedig összesen 186 javasolt érték vált a vármegyei értéktár részévé. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár bizottság elnöke elmondta, a bizottság összetett tevékenysége igen felelősségteljes. Munkájukat akkor végzik jól, ha a felnövekvő generáció folytatni tudja az általuk megkezdett érték megőrzést. A bizottsági elnök hozzátette, 2024 egy aktív esztendőnek bizonyult az értéktár számára.
A 2024-es évben 13 új értékkel bővült a vármegyei értéktár, és így most már 181 olyan különleges dolog szerepel ebben a lajstromban, amely úgy gondolom, hogy meghatározza az identitásunkat. És ez a 13 érték, ez különböző értéktári kategóriákat jelent. A legtöbb az általában mindig a kulturális örökséghez kapcsolódó, és most nem szeretnék teljes tételes felsorolásba kezdeni, de azért egy pár értéket megemlítenék azért a 2024-es évből, hiszen akár mondjuk a Téka népművészeti tábor, a Jándi Dávid festőművésznek az emlékezete, vagy a Geszterédi aranyszabja. Ezek mind-mind olyan különlegesek, amely úgy gondolom, hogy valóban a vármegyét és a vármegyének az életét az valóban be tudják mutatni, és bizonyos szegmenseit úgy gondolom, hogy ki tudnak emelni. Akár hogyha a népművészetről beszélünk, akár mondjuk a honfoglaláskori emlékekről, tehát ezek mind-mind úgy gondolom, hogy meghatározzák azért a magyar identitásunkat. Egy fokozatosság az megjelent az értékek rendszerében, és úgy lehet valamiből vármegyei érték, nemzeti érték, vagy hungarikum, hogy előtte a települési értéktárban, vagy egy tájegységi értéktárban szerepelnie kell. És ezt mindig ki is hangsúlyozzuk, hogyha valaki szeretne javaslatot tenni, akkor mindig ezt a lépcsőt be kell járni. Azt a vetélkedőt kiemelném, amelyet minden évben megrendezünk. Ennek már egy online fordulója elindult, tovább vannak azok a továbbjutó általános és középiskolás csapatok, akik majd meg tudják mérettetni magukat először egy középdöntő folyamatán, utána pedig egy vármegyei döntőben, majd reméljük egy országos döntőben is. És emellett kiadványt is készítünk elő, amely a természeti értékek köré fog csoportosulni. Habarics Bélának a fotóit fogjuk megjeleníteni, és a vármegyei értékeket, természeti értékeket fogjuk bemutatni, de folyamatban vannak még egyéb tervek is, illetve megvalósult az új honlapunk, amely 2024 év elején indult el. Reméljük, hogy ezzel az informatívabb és látványosabb honlappal is tudjuk segíteni mindenkinek a munkáját, aki szeretne bekapcsolódni az értékgyűjtő mozgalomba.
Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adóalap kedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat. A részletekről dr. Paskonyi PIF Kommunika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. A kedvezmény igénybevételét jelentősen megkönnyíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal online nyomtatványkitöltő alkalmazása, az ONYA. Az adóelőleg nyilatkozatok itt érhetők el elektronikus azonosítással. 2025. január 16-ától ügyfélkapu plusszal vagy DAP mobil alkalmazással. Az ONYA segít a nyilatkozatok kitöltésében, hiszen a NAV nyilvántartásaiban szereplő adatokat felajánlja. Újdonságnak számít, hogy aki 2024-ben vagy azután munkaviszonyból bérjövedelmet szerez, annak a NAV a bérjövedelmet juttató munkáltatók adatait is kiajánlja. Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély foglalkoztatójának. Ez az onyában az értesítések között nyomon követhető. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, az automatikusan jár, és a munkáltatók vagy a kifizető külön kérés nélkül érvényesíti azt. Azok, akik a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, személyi kedvezményre vagy első házasok kedvezményére jogosultak, tavaly óta kérhetik a kifizetőtől, hogy az adóelőleg nyilatkozatukat mindaddig változatlan tartalommal vegyék figyelembe, amíg nem tesznek új nyilatkozatot, vagy nem kérik korábbi nyilatkozatuk mellőzését. Ezek a kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetők, nem kell minden évben új adóelőleg nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. A családi kedvezmény összege 2025. júliusától 50%-kal emelkedik. Az egygyermekesek júliustól 10.000 helyett 15.000, a kétgyermekesek 40.000 helyett 60.000, a három vagy több gyermekes családok gyermekenként 33.000 helyett 49.500 forint adó megtakarítással számolhatnak. Idén nem csak azért érdemes a forintosított adóalapkedvezmény helyett a kedvezményezett eltartottak számát megadni, mert az egyszerűbb, hanem azért is, mert így a szülőknek nem kell újra nyilatkozniuk júliusban. Ők automatikusan az 50%-kal magasabb kedvezményt fogják megkapni. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utánjáró kedvezmény összege is nő júliustól. Ők az eddigi 66.670 forinttal növelt összeg helyett már 100.000 forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi kedvezményt. Ennek érdekében viszont mindenképpen összegszerűen szükséges megadni az érvényesítendő családi kedvezményt, mert a kedvezményezett eltartottak számából nem határozható meg, hogy közülük kinek jár a magasabb összegű kedvezmény.
Dobj és lépj címmel családi társasjáték délelőtre várják az érdeklődőket minden hónap második szombatján a Bródy Sándor könyvtárba. Az izgalmas programra Kelemenné Csuha és Zsuzsanna, az intézmény szolgáltatási igazgató helyettese invitálja hallgatóinkat.
A családi programok kedvelőinek szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy még novemberben indult egy sorozatunk Dobj és lépj címmel családi társasjáték délelőtöt szervezünk. Ez a program aztán december második szombatján is meg ismétlődött, és úgy gondoltuk, hogy így könnyebb megjegyezni, úgyhogy azt tervezzük, hogy januárban is voltak már érdeklődők, hogy szívesen várjuk itt a családokat minden hónap második szombatján, délelőtt 10 órától 1 óráig, ahol is közös családi társasjáték délelőttöket szervezünk. Utoljára már több mint 20 fő vett részt rajta, éppen most a szombati ügyeletben, és hogy ezeken a szombati napokon talán több idő van arra, hogy megismerkedjen a családok a nagy játéktáras készletünkkel. Megint kaptunk a december-január folyamán, és folyamatosan bővítjük is a társas játékmányunkat, úgyhogy várjuk a családokat, találkozzunk velük is a könyvtárban a Dobj és lépj családi társas játék délelőtt keretében.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egy házi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Joe Biden elnöki szabadságérdemrenddel tüntette ki Ferenc pápát. A leköszönő amerikai elnök január 11-én újra felhívta telefonon a Szentatyát, akivel előző nap találkozott volna a Vatikánban, de a Los Angeles-i tűzvész miatt elmaradt az utazás. Biden a pápa kitüntetését többek között azzal indokolta, hogy a Szentatya elkötelezett a béke, a gyermekek és a bolygó védelme iránt. 2004-ben George W. Bush elnök is átadta ezt a kitüntetést II. János Pál pápának. 4 éves elnöki ciklus alatt ez volt az első alkalom, hogy Biden kitüntetéssel adományozta valakinek az elnöki szabadságérmet. Ferenc pápa is imádkozik a Los Angeles-i tűzvész áldozataiért, táviratot küldött az ottani érseknek. A Szentatya kifejezte együttérzését José H. Gomeznek, valamint szomorúságát az áldozatok, illetve a hatalmas pusztítás miatt, amelyet az egy hete tomboló tűzvész okozott. Ferenc pápa szívén viseli a tragédia sújtotta közösségek sorsát, imádkozik az áldozatok lelki üdvéért, az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A táviratban, melyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, a Szentatya részvétet nyilvánított a gyászolóknak, és kifejezte, imájban hordozza a tűzoltásban és a mentésben résztvevőket, illetve a segélyszervezetek munkatársait. Január 19-én vasárnap kezdődik az Ökumenikus Imahét 2025-ben. Minden nap 17 órakor lesz a templomokban a kezdés. A helyszínek az Egri Főegyházmegye területén értelemszerűen Eger és Miskolc. Január 19-én vasárnap Miskolcon a Belváros Evangélikus Templomban igeolvasás imádság orosz Atanász görög katolikus püspöktől, ige hirdetés Almási Ferenc református lelkipásztortól, Egerben pedig mindenki a saját templomában nyitja majd meg ezt a programsorozatot. Aztán január 20-án hétfőn a búzatéri görög katolikus templomban Miskolcon igeolvasás imádság Juhász Ferenc római katolikus paptól és ige hirdetés Krank Józseftől, az egri református templomban pedig Vizi János római katolikus templomigazgató rektor lesz jelen, illetve Tóth Imre református lelkipásztor. Ezt az alkalmat aznap este 8 órától rádiónk felvételről közvetíti majd. Szintén közvetítjük január 21-én kedden este 8 órától a korábban 17 órakor Miskolcon a Mindszenti templomban kezdődő alkalmat, igeolvasás, imádság minden jelenlévőtől, ige hirdetés dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspöktől. Aznap az egri ciszterci templomban Tóth Imre református lelkipásztor lesz jelen, valamint Vizi János rektor, templomigazgató, aki ugye római katolikus pap. Aztán január 22-én szerdán Miskolcon az Avasi Református templomban igeolvasás, imádság Meleg Attila református lelkipásztortól és ige hirdetés Szalkai Zé József minoritától. Aznap Egerben a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központban Demkó Balázs görögkatolikus parókus lesz jelen, és Euler Gellért római katolikus plébániai kormányzó. Ezt az alkalmat közvetítjük majd aznap este 8 órától. Aztán január 23-án csütörtökön a Miskolci Belvárosi Református templomban Hangoné Birta Melinda és Mekis Ádám lesznek jelen, az egri evangélikus templomban pedig dr. Ternyák Csaba egri érsek, valamint Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész. Ez a program is majd közvetíte lesz a napján este 8 órától rádiónkban. Illetve január 24-én pénteken a Miskolci Minorita templomban Gerlai Pál, valamint Hangó István lesznek ott, az egri Minorita templomban Békési Sándor baptista lelkés és Cebulo Pável római katolikus plébános, illetve január 25-én szombaton a két záróprogram Miskolcon a Deszka templomban Molnár Ádám görög katolikus igeolvasása és imádsága, illetve Szemelszky Mihály, aki szintén görög katolikus, az ige hirdető, és az egri bazilikában majd Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész és Csizmadia István római katolikus plébános lesznek ott. A két utolsó napon, tehát pénteken és szombaton is, ahogy minden nap 17 órakor kezdődnek élőben a programok, rádiónkban pedig a pénteki és szombati alkalmakról az egri eseményeket adjuk közre 20 órai kezdettel minden nap a Szent István Rádió hullámosszain. A Doni tragédia 82. évfordulóján december 12-én ökumenikus imádság keretében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök megáldotta a Pákozdi Mészekhegyen 1993-ban felállított és az elmúlt évben felújított Dankanyar emlékkápolnát. A múltat végképp eltörölni adták ki a jelszót kommunista, marxista ideológusok, vezetők, és ezt az üzenetet fogalmazzák meg, és harsogják ma is a neomarxista utódaik, mindent rossznak kiáltani és bűnösnek tekinteni, amit eleink megéltek, alkottak, amiben hittek. Céljuk a nemzet, a nemzetek történelmi múltjának átírása, a megtartó éltető ősi gyökerek kitépése, a kereszténység kiirtása, jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki szerint mindezek ellen egy módon lehet, és persze kell is védekezni, ha minden nemzetben és közösségben gondolkodó ember teszi a maga felelősség teljes dolgát. Így felemeli a szavát és a nemzet érdekében cselekszik, neveli és valódi szabadságra oktatja a fiatalokat, a tanító és a tanár. A szülő és a nagyszülő mesél és beszél a múltról a gyermekeknek. Egyházaink a felnövekvő korosztályoknak megtanítják, miként különböztessék meg a jót a rossztól, az igazat a bűntől. Ennek a történelmi felelősségtudatnak, a nemzet és a hősök iránti szeretetnek köszönhetjük, hogy itt állhatunk a Doni emlékkápolnánál, fogalmazott. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök pedig arról beszélt, hogy a megújult kápolna emlékeztet és figyelmeztet bennünket. Emlékeztet a hősök áldozatára, arra a szenvedésre, amellyel ők igazolták hitüket, magyarságukat, elkötelezettségüket. Emellett figyelmeztet bennünket arra, hogy az emlékezés az egyik kötelességünk, a másik pedig, hogy a helytállást nekünk is a szívünkbe kell fogadni, nekünk is élnünk kell abban az erkölcsi erősségben, amelyben a katonák annak idején helytáltak. A hideg metszőszél ellenére sokan tartották fontosnak, hogy a felújított kápolnánál lerúlják kegyeletüket a hősök előtt. Spányi Antal megyés püspök megáldotta a gyönyörűen felújított kápolnát, majd a történelmi egyházak képviselőinek imádságai után fellobbanta a Doni hősök előtt tisztelgő emléktűz. Szeretettel várnak mindenkit január 16-án csütörtökön az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport által szervezett szentségimádása, mely 18 órakor kezdődik. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Január 21-én és 22-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egri és jászberényi épülete is megnyitja kapuit lendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Bővebb információkat a Katolikus Egyetem honlapján lehet találni. A nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola a 2025-26-os tanévben induló nappali tagozatos képzéseire az állami ösztöndíjas és a költségtérítéses szakokra is február 15-ig, a levelező tagozatosakra május 30-áig lehet jelentkezni. Kelet-Magyarország pedagógus képző felsőfokú intézménye lehetőséget biztosít kétszakos osztatlan tanárképzése 10 fél éves oktatás keretében is, melyre a felvi.hu oldalon keresztül kell benyújtani a jelentkezést. A Nyíregyházi és Miskolci Egyetemmel közösen indított szakpárokat az internetes oldalukon lehet böngészni. Emellett a következő nappali tagozatos szakokra lehet jelentkezni február 15-ig. Osztatlan szakok: teológia, papnövendékek számára 12, világi hallgatók számára 10 fél év, egyszakos hittanár, nevelőtanár 10 fél év. Az alapszakok: katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszerező 6 fél év és kántor 6 fél év egyéni tanrenddel. A mesterszakok: pastorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része Budapesten történik. A nappali tagozatos képzések jelentkezési határideje tehát február 15-e, jelentkezni a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell. A főiskola levelező tagozatos képzéseire május 30-áig van lehetőség jelentkezni, amelyek a következők: alapszakok, katekéta lelkipásztori munkatárs 6 fél év, katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszervező 6 fél év, az osztatlan szakok: teológia civil hallgatóknak 10 fél év, hittanár nevelőtanár 10 fél év, illetve a mesterszakok: rövid ciklusú katolikus hittanár nevelőtanár, teológus tanító tanár, gyógypedagógus, óvodapedagógus szakoktató diplomával rendelkezőknek 2-4 fél év, levelező, keresztény egyház és művelődés történet 4 fél év, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része Budapesten, és teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok 4 fél év. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy az okos eszközök terjednek, úgy a különböző alkalmazásokat részesítik egyre többen előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sejtelmes látomás, csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol, és kék, és olyan szín. És egy száj, mi most már és az a láz csak álmomban égett áll. És az arc tud meg, hogy tiéd, így nekem ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell. Még, hogy szívem nem tiszta jég. Hideg a nyár, vagy forró lehet a tél, nem segíthet más, csak ha értenél, és meg kell lássad. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok, hát nyújts két kezed,
a régió sportja.
A magyar U14-es fiú vízilabda válogatott január 24-e és 26-a között Martfűn edzőtáborozik majd. Már 10 000-nél is többen látogatták meg a gyöngyösi jégpályát ebben a szezonban. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kozinc Barcika SC az MB2-ben. 14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. A napokban tartották évértékelő ünnepségüket. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar U14-es fiú vízilabda válogatott január 24-e és 26-a között Martfűn edzőtáborozik majd. Juhász Zsolt szövetségi edző kijelölte a keretet, amely az eseményen részt vesz, és amely 3 kapusból, valamint 17 mezőnyjátékosból áll. A tréningre meghívót kapott a Panergy Miskolci VLC fiatal pólósa Agot Balázs is, aki egyedüliként képviseli a klub színeit az edzőtáborban. Már 10 000-nél is többen látogatták meg a gyöngyösi jégpályát ebben a szezonban. Ám az idény még nem ért véget. Az üzemeltető beszámolt a korcsolypálya eddigi teljesítményéről, és többek között azt is elárulta, hogy meddig használhatják még a gyöngyösiek a jégpályát. Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően alakult a látogatottság. Nyilvánvaló, hogy van egy klasszikus iskolai időszak, és azon belül is van egy téli szünet időszak, ami megnyomja a érkezők számát. Ez valahol így is történt, egy kicsit lassabban, de elindult a történet. Ugye kellettek a jégdiszkók és egyéb olyan dolgok, amik azért még vonzóbbá tették a fiatalok számára, hogy jöjjenek. Utolértük magunkat, hiszen hogyha azt mondom, hogy a 10 000. Látogató tavaly is körülbelül ez időtájt max. 1 plusz, 2 plusz, mínusz plusz nappal érkezett. Nem állítok valótlant, tehát ilyen értelemben teljes mértékben a látogatottságunk is rendben van, és én azt gondolom, hogy nyilván adott a jégpálya a főtérnek egy olyan plusz kis mozgást, egy plusz impulzust, ami eddig nem volt. Valójában ezt úgy gondoltuk, hogy kitűztünk egy célt, ezelőtt 10-11 évvel, amikor elkezdtük maga a jégpályát üzemeltetni, és akkor ugye 10 évvel ezelőtt pont mondjuk például a főtéren volt a jégpálya, egy egészen más specifikációval, utána ugye a strandra került, most visszakerült a főtérre, és mi azt tűztük ki célul, hogy mi szeretnénk megmozgatni ennyi embert viszonylag rövid idő alatt, és akkor úgy próbáltuk először ezt ilyen felmérés alapján, hogy akkor na az első évben azt hiszem, hogy 7 000-8 000 volt. Persze a külső körülmények rá segítenek, hiszen azt mondjuk el, hogy Hevesvár megyében Gyöngyösen van jégpálya. Tényleg olyan széles spektrumú volt a látogatottságunk, hogy mondhatni ezt, hogy az egész vármegyéből a téli szünetben kifejezetten sokan érkeztek hozzánk. Most a 10 000. Egy lelkes kis suli, a Gyöngyös-Solymos Általános Iskola második A vagy B, bocsánat, ha pontatlanul mondom, a osztálya jött klasszikus módon iskolai oktatásra. Ugye általában a téli szünet után már dominánsan az iskolák látogatják a jégpályát testnevelés óra keretében. Én ennek nagyon örülök, hogy a solymesek amúgy is téli sportban az élen járnak, és ők futottak be 11 órakor délelőtt, és így komplett osztállyal érkeztek. Igazából egy elképes ajándék van, egy ilyen kis emléktábla, és csokoládét kapott mind a, azt hiszem, hogy 28 vagy 30 fős volt az osztály. Mi azt tervezzük, hogy azt gondolom, hogy tavaly február 11-ig voltunk, ha jól emlékszem, nyitva, tehát valami ilyesmi célzunk meg. Január 31, vagy még lehet, hogy kicsit februárba beletolódunk.
Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kazincbarcika SC a labdarúgó MB2-ben. Az idevezető útról, az eredményekről, azok megvalósulásáról és a tervekről beszélt Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy a legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent. Úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincbarcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien buzítottak minket, úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán félidőben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a félidőben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első három fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első három forduló, hogy elmentünk Csákvárra, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom ugye a mérkőzés elemzések utáni számokat. Mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát minden beleértve, tehát rengeteg, csak sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapuralövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt. Tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszinték, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből volt született, sajnos kikaptunk egy nulla, aki a végeredményt nézni, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, még itt kikaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyirmótot, 2-1-re nyertünk 7-0-ra Tatabányán, és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg páros az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátralévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon, fél szezon végére így fog kinézni. Úgy próbáltunk játékosokat válogatni, hogy ez az egyveleg legyen ilyen kerek, tehát kell rutinos játékos is, kell olyan, akit mondhatunk, hogy a top foci korban vannak, ezek a 25-től 30 éves korig lévő játékosok, és ugye kell az, aki 20-tól 25 és plusz a 20 év alattiak, aki eleve a fiatal szabály miatt is fontos, és ez most jelen pillanatban nagyon szépen összeállt. Ha kor átlag életkorunkat nézzünk, az egy tökéletes átlag életkor, ami egy foci csapatnak jó, vagy amivel rendelkeznie kell, és ennek a hatására is ráadásul még ami számomra fontos, ugye próbáltunk olyan embereket, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy embereket, nem csak játékosokról beszélek, akik különösképpen nálunk ez most nagyon jól sikerült, akik segítik a fiatalokat, akik úgy viselkednek az öltözőkbe, mint vezéregyéniségek, de azzal a hatással, ami elképesztő pozitív a fiatalabbakra nézve. És szerencsére én nyugodtan mondhatom, hogy azok a játékosok, akik ide kerültek, ők ilyenek, és az ő hatásukra is lettek a fiatalok még jobbak, az a középkorosztály is, aki, idézően mondom ezt a középkorosztályt, mert nem az 50 éves emberekről beszélünk. Tehát ezek a játékosok is, itt például akár a Kártik Bálintot mondhatnám, hogy már csapatkapitányként is egy kicsit hátára tudja ő is venni a csapatot sokszor. Tehát ez most tényleg nagyon jól működik, de ez ennek köszönhető, hogy nem csak játékosokként, hanem emberekként is egy olyan öltözői légkör alakult ki, ahova tényleg nagyon jó érzésben menni, és ezt éreztem az első pillanattól kezdve egészen a mai napig.
14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. Tavaly olimpikonja és paralimpikonja is volt az Egyesületnek, emellett számtalan országos bajnoki címet is szereztek a sportolóik. A Nyíregyházi Continental Arénában tartották évértékelő ünnepségüket. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ez lebegett a szemünk előtt, amikor elindítottuk a sportcentrumot, és az infrastruktúra fejlesztéseknél is, amik lehetőséget adnak, és hát ezzel a nyíregyházi sportélet azt gondolom, hogy maximálisan tudott élni. Ennek bizonyíték ez a gála, ezzel a nagyon sok felnőtt és főleg utánpótlás sportolóval, gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ez már rendszerszerűen működik. Ennyien voltunk tavaly is, tavaly előtt is, tehát elérte a nyíregyházi sportélet ezt a szintet, ami nyilvánvalóan az ezévi eredményekben is megmutatkozott.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak. Thank you.
hogy megszülethettem én, és ülhetek az élet vonatán. Nem király, de mégis ember lettem én is igazán. Még meg sem köszöntem, hogy játszadozhattam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt, kiskoromtól oktatott és fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te dúdoltál nekem, hajdanám. És felnevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Köszöntem, hogy gondoltál rám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolod neked egy dalt, ahogy te hajdanál. Most mindezt köszönöm.